Reggeli Gyors. A Klubrádió reggeli információs műsora. Reggeli személy.
9 óra 16-kor az új év első reggeli személye, Ella Krisztina, molekuláris biológus, a Semmelweis Egyetem Élettani Intézetének kutató. Jó reggelt kívánok!
Jó reggelt kívánok, üdvözlöm a hallgatókat!
Most gondolom nagyon sokan felfigyeltek önre, elsősorban a Kubittal folytatott beszélgetésekkel kapcsolatban, ugye az alvásról szólt, meg a cirkadiánról, és nyilván nagyon sokan megnézték, és az általában jó, ha az emberek elkezdenek tudománnyal foglalkozni. Ön hogy lett molekuláris biológus?
Hát ez egy nagyon egyszerű történet volt. Mindig érdekeltek a természettudományok, nagyon sokáig úgy gondoltam, hogy matematika szakra fogok menni. Aztán egyszer csak volt egy felelésem biológiából, amikor persze nem tanultam, és kaptam egy egyest, ami nálam igen szokatlan volt. Úgyhogy elkezdtem nagyon intenzíven tanulni a biológiát, hogy behozzam a lemaradásomat, és akkor jöttem rá, hogy ez egy csodálatos tudomány, és innentől biztos voltam benne, hogy szeretnék biológus szakra menni, úgyhogy ennyi volt a történet, és ott az egyetemen belül pedig az is egyértelmű volt, hogy inkább a molekuláris része, tehát a sejteken belüli működések érdekelnek engem a legjobban, és azóta is ezen a pályán vagyok, és ezen.
Akkor mikroszkóppal kell, és mikroszkóppal fekszik?
Nem feltétlenül mindig, nyilván mikroszkópot is használunk, de azért nagyon sok olyan technika van, amivel lehet vizsgálni fehérjéket, DNS-t, vagy akár RNS-t a sejtekben.
Itt, miközben készültünk a műsorra, és beszélgettünk, kiderült, hogy ön tanít is az egyetemen, az még kiderült a COVID beszélgetésekből is, illetve hogy kutatással is foglalkozik. A beszélgetésben, a podcastban szóba került az, hogy végeztek egy vizsgálatot, orvostanhallgatók alvási szokását, minőségét vizsgálták. Ott mire voltak kíváncsiak? Mit kérdeztek meg egy hallgatótól, hogy amikor reggel felébred, mit érez? Vagy honnan tudja, hogy neki milyen volt az alvása?
Hát ez a tanulmányunk ennél egy picit komplexebb volt, itt a Kubit előadás során nem volt sok időm elmesélni,
igen,
a részleteket. Igen, igen. Tulajdonképpen itt voltak szubjektív mérőszámok, és voltak objektív mérőszámok. Tehát felkelés után, tehát az volt a fő kérdésünk, hogy azok a hallgatók, akik nem szenvednek szociális jetlagtől, milyen alvás minőséggel rendelkeznek hétköznap, illetve hétvégén, illetve akiknek nagy a szociális jetlage, azaz a hétköznap és a hétvége közötti alvásfázis különbségük nagyon nagy, nekik hogy alakul az alvás minőségük a hét során. Tehát egy szerdai és egy szombati napon mértük föl az alvás minőséget. A szubjektív mérésünk egy kérdőíven alapult, ez a Gröningen alvás minőség kérdőív, ahol több kérdésre válaszolniuk kellett, ami gyakorlatilag azt jelentett, hogy mennyire érezte magát kipihentnek, mennyire riadt föl éjszaka, tehát ebből nagyon sok kérdés volt, ebből mi kalkuláltunk egy pontszámot, és emellett szívfrekvencia variabilitást is mértünk a hallgatóknál. Azt kell tudni erről, hogy minél nagyobb valakinek a szívfrekvencia variabilitása, tehát a két szívütés közötti idő minél variábilisabb, annál jobb az alvás minőség. Aha. Tehát van egy ilyen összefüggés. És gyakorlatilag mi azt láttuk, hogy a pontszám, a kérdőív pontszám abszolút korrelált ezzel a szívfrekvencia variabilitással, tehát hétköznap nagyon rosszul aludtak azok, akiknek nagy volt, akiknek nagy a szociális jetlagjuk, és hétvégére ez sokat javult. Viszont akiknek nem volt szociális jetlagjuk, tehát ugyanakkor keltek hétköznap és hétvégén, náluk nem volt ilyen különbség a két nap között.
Na hát azért azt gondolom, hogy az orvostan hallgatók is ezért hétvégén elengedik magukat.
Hát így
van. Azért azt megyarázzuk el, hogy mi az a szociális jetlag.
Szociális jetlag az annyit jelent, hogy hétköznap más idő tartamban alszunk, mint hétvégén. Tehát ez azt jelenti, hogy ha valaki mondjuk a szociális megkötöttségek miatt reggel 8-ra jár dolgozni, azért reggel 6-kor kell kelni, mondjuk este 10-kor fekszik. Hétvégén ugye a saját ritmus szerint kelhet az ember, és akkor mondjuk ez eltolódik, és lefekszik valaki éjfélkor, és akkor reggel 8-kor kell. Tehát ez egy ilyen két órás különbség ebben az esetben. Egyébként mindig az alvás középidő eltolódását nézzük, és ez a szociális jetlag definíciója.
De az alvás az nem megszokás ezen a ponton? Tehát, ha én minden reggel 4-kor, 5-kor kelek, akkor majdnem biztos vagyok benne, hogy szombat, vasárnap is 4 és 5-kor föl fogok kelni, fölébredek.
Van benne egy megszokás is, egyébként ez így igaz, de van egy úgynevezett kronotípusa az embernek. Tehát ez egy a biológiai ritmusunk szerinti preferencia. Tehát vannak a pacsírta, korai kronotípusú emberek, akik szeretnek korán kelni, korán feküdni, a bagoly típusok viszont inkább későn kelők, későn fekvők. Tehát, hogyha egy pacsírta emberről beszélünk, akkor nagy valószínűséggel ezt a nagyon korai kelést tudja tartani hétvégén is, azonban a bagoly kronotípusú embereket nagyon meggyötri ez a hétköznapi korai kelés, és ők hétvégén inkább később szeretnek fölkelni, tehát náluk lesz ez a nagy eltolódás a hétköznap és a hétvége között, tehát ők kevésbé tudják ezt tartani, de nyilvánvaló, hogyha valaki ezt folyamatosan csinálja éveken keresztül, akkor azért koraibbá tud válni, de teljes egészében azért ez nem leküzdhető.
A szervezetünk az ad választ arra, hogy miként lesz az ember bagoly, vagy lesz pacsírta?
Hát sok dolog meghatározza, nem tudjuk még pontosan a genetikai faktorokat, de úgy tűnik, hogy van egy genetikai meghatározottság is. De azt fontos kiemelni, hogy ez változik életkorral is. Tehát elsősorban a tizenévesek, illetve a korai 20-as években a legkésőbbi a kronotípusú az embereknek, és ahogy öregszik az ember, egyre koraibbá válik. Tehát ez egy mindenképpen életkor szerinti különbség, de azt látjuk, hogy nemek között is van különbség, tehát a nők inkább pacsirtábbak, de egyébként van azért nyilván kivétel is, tehát én is inkább bagoly kronotípusnak vallom magam, de azt lehet mondani, hogy ha populációs szinten nézzük, akkor a nőknél gyakoribb a pacsirta kronotípus.
De hát kutató, nincs más választása, mint hogy bagoly legyen, tehát igen, de megy az egyetemre, egy kicsit tanít, utána egy kicsit kutat, és aztán hiába lenne pacsirta, kénytelen bagoly lenni.
Igen, így van, tehát nyilván itt a munka is nagyban ezt meghatározza, de mondom, vannak abszolút genetikai faktorik, és persze a környezetünk nagyon sokat alakít ezen. Tehát ahogy az előadásban is említettem, hogyha azt valaki esetleg nézte, azt, hogy milyen fényhatások érnek minket éjszaka, tehát hogyha valaki folyamatosan monitort néz, vagy felkapcsolt villanynál olvas késő éjszaka, akkor ez a fény annyira megzavarja az agyunkban a központi óra működését, hogy emiatt sokkal későbbivé válunk. Tehát, hogyha mi nagyon figyelünk arra, hogy ne legyenek ilyen fényhatások, tartjuk a napi ritmusunkat, mindig ugyanakkor eszünk, akkor sokkal koraibbá tudunk válni, és kicsit úgymond a bagoly kronotípus ellen tudunk hatni.
De hogy a szervezetünk azért néha az élet produkál olyan dolgokat, hogy az ember mondjuk egy hónapon keresztül sötétben van, legyen ez kínzás vagy börtön, vagy olyan állapotba kerül, hogy egy ablaktalan szobában kezelik, mert beteg, akkor ez hogyan hat? Tehát ha nem jut fényhez az ember, akkor az életére?
Két példát tudok erre mondani. Az egyik egy bunker kísérlet volt Andexben, ahol az embereknek a napi ritmusát vizsgálták, és itt pont az volt a lényeg, hogy olyan bunkerekbe zárták a résztvevőket, ahol nagyon alacsony fényintenzitás volt, de ez konstans, tehát nem volt fényintenzitás változás, és azt lehet mondani, hogy ilyenkor az ember nem is 24 órás ritmust mutat, hanem 25 órásat, tehát ez az alap, amire az időmérő rendszerünk be van állítva, és pont a reggeli fény, ami a környezetből ér minket, szinkronizál minket 24 órásra. Tehát maga a rendszer egy hosszabb periódust mutat, így 25 órásat, de hogyha normális fényintenzitás ér minket a környezetből, akkor 24 órásra várunk, tehát gyakorlatilag ez egy környezettel való szinkronizációnak felel meg. Tehát ez az egyik, hogy a környezet miért fontos. A másik, vannak azért olyan állapotok, amit mondjuk van egy kollégám, amerikai kolléga, aki gyermekintenzív osztályt vezet, és azt figyelték meg, hogyha, tehát ugye nyilván egy intenzív osztályon folyamatos ügyelet van, az orvosok folyamatosan éberek figyelik a pácienseket, emiatt folyamatos a fény. Viszont ez nagyon rossz éjszaka, főleg a gyógyulás tekintetében. Uh-huh. És azt figyelték meg, hogyha mondjuk az inkubátorokat letakarják ebben az időszakban, vagy kékfényszűrős lámpákat alkalmaznak, akkor sokkal gyorsabb a gyógyulása a pácienseknek, illetve ez a napi ritmus szinkronizáció, ez nagyon jót tesz, és csökken mondjuk a halálozási arány is ezeken az osztályokon.
Ez a fényintenzitás így nekem így jól hangzik, de mi akkor mi a helyzet a svédekkel, meg a finnekkel, ahol van, amikor föl sem kell a nap?
Igen, ez egy rendkívül jó kérdés. Vannak szezonális ritmusok is, és a szezonális ritmuson belül látjuk azt, hogy a napi ritmus amplitudója, tehát erőssége az folyamatosan változik. Tehát ugye az északi régiókban a szezonális depresszió is elég gyakori, ezt már összefüggésbe hozták azzal, hogy a napi ritmus intenzitása, igen, az csökken. Egyébként ez lehet az oka, talán genetikai oka annak, hogy valaki korai vagy késői kronotípusú, ugye régen népcsoportok nem nagyon vándoroltak, keveredtek egymással, most viszont már a házasságok gyakorlatilag bármilyen emberek között létrejöhetnek, tehát lehet, hogy egy északi embernek teljesen más genetikája van erre a ritmus kialakításra, mint egy délinek, aki mondjuk 12 órás fénysötétség ciklusokban ér, és lehet, hogy itt a megszületett gyerekeknél a korai vagy késői kronotípus attól függ, hogy éppen melyik szülőtől melyik gént örökölte, tehát ez egy érdekes kérdés, hogy...
Ezekben a kutatásokban több példát is említett, egyrészt a muslicákat, amiről én azt gondoltam, hogy azt nyilván embetűvel írtuk valami vidéken muslincáknak, de aztán kiderült, hogy csak muslicáknak írják, illetve a mimóza kísérletet.
Igen. Hát az első megfigyelés az a mimózán történt, ugye a mimóza az a levelét bezárja sötétben, fényben kinyitja, ez egy nagyon jellegzetes napi ritmusa a növénynek, és Damaran francia biológus volt az, aki megfigyelte azt, hogyha leviszi a pincébe ezt a növényt, akkor a fény, mikor kint fény van, a növény akkor kinyitja a levelét.
Tehát mint hogyha
így van, tehát tudja, hogy nagyjából mikor van kint fény, és ő erre már készül, úgyhogy kinyitja a levelét. Ebből jött rá, hogy valamiféle belső rendszer az, ami irányítja ezeket a mozgásokat, tehát nem egy környezeti változásra adott reakcióról beszélünk, hanem egy belső indítatású folyamatról.
És mit csinál a szervezet akkor, amikor mégsem jön a fény, akkor ezt hogyan tolerálja, vagy hogyan kezeli?
Eleinte nagyon jól. Tehát a rendszer pont azért alakul így, hogyha bármi történik, mondjuk egy napsütéses nap után jön egy borús nap, és a fényintenzitás sokkal kisebb, attól függetlenül a mi szervezetünk tökéletesen megy tovább a maga ritmusában, de kell, hogy jöjjön bizonyos időközönként egy úgynevezett szinkronizáló hatás, legyen az akár fényintenzitás változás, vagy akár a táplálkozás, amiből valamilyen információt szerez a szervezet, hogy állunk a nap folyamán éppen.
És a muslicák mellett még ön a kísérlet arról beszélt, hogy a macskák és az etető tányér.
Igen.
Macskánk éppen most nincsen, de viszont van egy kutyánk, ami minden nap fél ötkor, amikor úgy általában hozzá van szokva, de fél öt, tehát 16 óra 30, nem korábban, nem sokkal később, ő beül a nappali közepébe, és várja, hogy megérkezek, és aztán elinduljunk sétálni. Tehát, és mondom, hogy Zigike, nézed az órát, vagy honnan a kis kutya füléből tudod, hogy 16 óra 30 perc van, a kutya tudja annak ellenére, hogy hát van az ingatlanban óra, de nem biztos, hogy azt nézi.
Igen, valószínűleg nem azt nézi. Igen, az állatok erre nagyon jó példák, mert azért nekik nincs ilyen megkötésük, hogy el kell menni iskolába, vagy dolgozni, és nem is alkalmazkodnak az órához, úgyhogy ők alapvetően a környezetet figyelik, és ez nagyon jól szinkronizálja őket, tehát mind a macska, mind a kutya nagyon aktívan követeli a reggeliét meghatározott időben, úgyhogy ez abszolút így van náluk is.
Az, hogy az alvásunk milyen minőségű, említette ezt a két szívdobanás közti pontot, és a telefonomhoz nyúltam, mert gyorsan meg akartam nézni, hogy az én órám, ami méri az alvásomat, az vajon ezt mérje. Tehát általában a BPM-et ábrázolja, leírja, hogy mennyi volt a mély alvásom, illetve hát megállapítja százalékban ezt. És itt a kolléganőmmel is beszélgettünk arról, hogy a férje kapott egy Apple Watch-ot karácsonyra, és azóta folyamatosan stresszeli magát, mert az óra szerint rosszul alszik. Mondtam, hogy én is már napok óta ezért 25-31%-ot alszom, miközben időnként a mély alvásom 5 órát is eléri. Hát akkor mi történik velem, és aztán kiderült, hogy azért ön is figyeli a saját alvását.
Igen, egyébként ezek az eszközök nagyon jók most már, tehát egész megbízhatóan tudnak működni.
Mire? Bocsánat.
Arra, azon hogy az alvás minőségét becsüljék. Az a helyzet, hogy az alvásnál azért több dolog számít. Számít az alvásnak a hossza, de ez nagyon variábilis lehet. Tehát valakinek lehet, hogy 5 óra teljesen jó és pihentető, de valakinek 10 óra kell a megfelelő pihenéshez, úgyhogy önmagában a hossz az nem sok információ. Szóval azért tudni kell, hogy az alvás körülbelül ilyen 90 perces szakaszokból áll, tehát ezek ismétlődnek egymás után, tehát 90 perces fázisokat lehet úgymond megkülönböztetni, de ezen belül is több szakasz van, és a mély alvást is nagyon jól lehet követni. Vannak olyan élettani változások, amik bizonyos fázisokhoz köthetőek, ilyenek a vérnyomás megváltozása, a szívfrekvencia változása. Én azt gondolom, hogy az ilyen órák többsége ezeket figyeli, és ezeknek az arányából lehet a mély alvásra következtetni, illetve ami még fontos, hogy a mozgást is detektálják. Tehát minél többet mozog valaki, ugye észlelik akár a felébredést is ezek az órák, az is információ az alvás minőségre. Tehát egyrészt a mély alvás mennyisége, másrészt, hogy mennyi mondjuk az úgynevezett mikroébredéseknek a száma.
Önt mennyiben befolyásolja az, hogy milyen volt az alvás minősége? Kell tudnunk azt, hogy miért aludtunk? Nem elég az, hogy hát jól aludtam, rosszul aludtam? Tehát francnak stresszelem magam egy okos eszközzel, nehogy okosabb legyen már nálam.
Igen. Én azt gondolom egyébként, hogy talán így folyamatosan nézni ezt felesleges, mert az ember úgy is érzi magán, hogy éppen kipihent, vagy nem kipihent, de ezt azért el lehet mondani, hogy ha valaki nagyon gyakran nem kipihent, és hiába alszik sokat mennyiségre, mégsem kipihent, akkor ott érdemes esetleg utána nézni, hogy mi lehet ennek az oka. De azt gondolom, hogy nem feltétlenül kell ezt napi szinten így nyomon követni.
Ja, én is néha erre gondolok. Hogyan befolyásolja az egészségünket az alvásunk minősége? Tehát amikor említette azt, hogy lehetnek okok, amikor valóban beavatkozást igényel, vagy valamiféle figyelmet igényel az alvásunk minősége, de hogy ha tudjuk, hogy rosszul alszunk, akkor mit lehet vele kezdeni?
Hát,
és ha már rosszul alszunk, akkor ez hogyan hat tovább? Tehát mi lesz azokkal, akik egész életükben éjszakai portások, azoknak az egészségi állapotuk megszenvedie, mi van a pilótákkal, akik folyamatosan repülnek ide-oda, mi a helyzet a 3 műszakban dolgozókkal, akiknek nyilván nem olyan az alvás minőségük.
Hát igen.
10 év múlva kimutatható lesz, hogy betegebbek?
Egyébként igen. Ez egy nagyon komplex kérdés. Nyilván az alvásunk az mindenre hatással van, hiszen az idegrendszerünk ebben az időszakban pihen, tehát itt történik az információ feldolgozás, tehát ez egy alapvető pihenési mechanizmus, hogy hát ez nem tud létrejönni, akkor nyilván minden funkciónkra hatással van. A váltott műszak az egy nagyon fontos kérdés. A populációnak körülbelül 25%-a dolgozik váltott műszakban hosszabb, rövidebb ideig. Ez alapvetően befolyásolja a cirkadián ritmusunkat, ugye, hogyha egyik héten valaki délelőttös műszakban van, másik héten éjszakás műszakban van, akkor itt nagyon nagy alvásfázis eltolódás következik be, ami teljesen összezavarja a cirkadián ritmusunkat. Vannak epidemiológiai vizsgálatok, ahol nagyon nagy populációkon nézik, hogy mi a hatása a váltott műszakban végzett munkának, és a legegyszerűbb példa, és a legtöbb adat talán a nővérekről van, akik ugye éjszakai műszakban nagyon gyakran dolgoznak, és az emlőráknak a kockázata az drasztikusan megnő ebben az esetben, de rengeteg betegségről tudjuk már, hogy a váltott műszak az fokozott rizikó, vannak metabolikus szívérrendszeri megbetegedések, nagyon gyakori a tumoros megbetegedés ebben a populációban, illetve különböző gyulladásos megbetegedések. Ez részben annak köszönhető, hogy a ritmusunk megváltozik, és a ritmus alapvetően ezeket a funkciókat is szabályozza, amik ilyenkor romlanak, de nyilván a pihenés sem olyan minőségű a váltott műszakban, tehát önmagában az alvás minőség romlás is hozzájárul ezekhez a problémákhoz. De egyértelmű, hogy például a rákos megbetegedések száma drasztikusan meg tud nőni.
Azért ez ijesztően.
Igen.
Tehát, hogy gondolom azért az illetékes WHO és a többi szervezetek, azok erre már koncentrálnak. Tehát
abszolút, sőt ezt a
szűrés.
Igen. 2007 óta a WHO is fontos rizikófaktornak tartja a cirkadián ritmus zavarát, ezen belül is ugye akár a váltott űszakban végzett munkát is, úgyhogy abszolút fölhívták erre a figyelmet. A kérdés az, hogy mit lehet ez ellen tenni, tehát társadalmilag milyen megoldások lehetnek, hogy a váltott műszakban végzett munka az kikerüljön a...
Nyilván nem tud rá változtatni, mert a betegeket éjszaka is ápolni kell, a nők éjszaka is szülni fognak, a taxisoknak dolgozniuk kell, New York meg olyan, hogy általában 24 órában működik, tehát, hogy minden elérhető. Akkor nincs más választás, az orvostudománynak kell erre valamit kifejleszteni, jöjjön a mesterséges intelligencia, és adjon nekem egy olyan bogyót, vagy adjon egy olyan természetes gyógymódot, amivel ezt kezelem.
Igen, vannak egyébként praktikák, amikkel kollégáim foglalkoznak ilyen mérésekkel, hogy mit lehet tenni akkor, ha valaki váltott műszakban kénytelen dolgozni. Tehát nagyon fontos, hogy például az étkezésünket ettől függetlenül próbáljuk meg olyan időszakokra korlátozni, amikor egy átlag ember éppen aktív. Tehát inkább a nappali fázisra és éjszaka már ne legyen ilyen nagyobb étkezés, mert az megterheli a szervezetet. Nagyon fontos lehet, hogy olyan fényforrások legyenek az éjszakai munkavégzés helyén, amik mondjuk kékfényszűrősek. Tehát ez rengeteget tud segíteni a későbbi alvás minőségen is, tehát mondjuk a műszak utáni alvás minőségen, de alapvetően a ritmust is kevésbé zavarja meg ez a... hogyha valaki ilyen körülmények között dolgozik. Illetve, hogyha már itt említette a mesterséges intelligenciát, és hogy valamilyen bogyót fejleszten ki, reméljük, hogy ez meg is történik egyébként, de vannak olyan tudományos innovációk, hogy tudjuk, hogy bizonyos hatásokat gyógyszerekkel mikor kell elérnünk, meg mikor a leghatékonyabb, és például a reumatoid artritis egy ízületi gyulladásos megbetegedés, és itt a fájdalmat, illetve az ízületi merevséget olyan faktorok alakítják ki, amiknek a legnagyobb a mennyisége a vérben az éjszaka, illetve a hajnali órákban.
Tehát alvászavarokhoz?
Hanem arra akarok kiukadni, hogy nekünk gyakorlatilag az éjszakai időszakban kell ezeknek a szintjét valahogy csökkenteni. Igen. De hát ez azért nem annyira könnyű, tehát éjszaka fölkelni valakinek, és bevenni a megfelelő gyógyszert erre, az nem túl ideális. Ezért vannak olyan fejlesztések, hogy későbbi felszabadulású tehát időzített felszabadulású gyógyszereket alkalmaznak erre. Tehát, hogyha valaki beveszi ezt a gyógyszert lefekvés előtt, akkor pont úgy szabadul föl a hatóanyag belőle, hogy a legnagyobb koncentrációt éjszaka érje el, amikor arra szükség van. Ezek ilyen kronoterápiás megfontolások, tehát így lehet időzíteni azt, hogy mikor szeretnénk a maximális hatást elérni.
Ugye ezek a gyógyszerek nem csak éjszakára vonatkoznak, hanem vannak nappal ilyen kétszeri hatású gyógyszerek, hogy reggel kell beszednem étkezés után, és akkor fejti ki hatását majd délután 1-2-kor.
Így van. Tehát rengeteg gyógyszernél van már ilyen időbeli megfontolás. Egyrészt, mert azok a folyamatok, amikre hatnak, amúgy is napi ritmus mutatnak, tehát hogyha mondok egy egyszerű példát, a vérnyomásunk reggel kezd el emelkedni, ugye felkelés előtt már elkezd emelkedni, tehát nem véletlen, hogy meghatározott időpontban kell akár a vérnyomás csökkentőket alkalmazni, de rengeteg példa van erre, hogy...
És nagyon érdekes dolog, amiről beszélt, hogy az immunrendszerünk is alkalmazkodik, ez a cirkadiánhoz, amire majd még térjünk vissza, de hogy lehet eltérés 20, illetve 24 órás cirkadián között? Tehát azok hogyan alakulnak ki, hogy lehet 24, meg lehet 20 is, vagy nem lehet?
Alapvetően a belső időmérő rendszerünk egy 25 órás periódus ritmust generál, tehát ez a periódus hossz. Ha a környezetünkkel szinkronban vagyunk, akkor ez 24 órára redukálódik. És az előadásban említettem egy ilyen 20 órás extrém helyzetet. Ez egy genetikai mutációnak a következménye, tehát ez egyáltalán nem általános, tehát nagyon kevés embert érint. Itt arról van szó, hogy az óra működést kialakító faktorok egyike túlműködik, és emiatt sokkal...
Siet.
Igen, gyakorlatilag siet, és emiatt sokkal rövidebb periódusú lesz a ritmusnak a működése, tehát gyakorlatilag minden nap 4 órával előbbre tolódik az illető, ez egy nagyon kellemetlen szituáció, de ez abszolút nem általános, tehát ez egy mutáció következménye.
Tehát akkor alacsony százalékban...
Igen.
És akkor az hova vezet? Tehát ha csak megnézem, hogy 4 óra, akkor utána teljesen felborulja minden a szervezetben.
Hát igen, hát ez nyilván az életminőséget nagyban rontja, az alvás minőséget is ronthatja nyilván, hiszen a környezet az 24 órás ritmusban működik, tehát van egy erőteljes deszinkronizáció, de mivel nagyon kevés embert érint, így nem is tudom, hogy egyébként ezt a betegséget hogyan kezelik pontosan, tehát nyilván vannak módszerek arra, hogy egy picit a ritmus lehet módosítani, mind környezeti eszközökkel, mind akár melatoninnal, ami ugye az alvásunkat befolyásoló hormon, de egyébként nem is tudom pontosan, hogy mit lehet tenni.
Mi történik, amikor elalszunk? Csak egy példát, tehát, hogy tudom, majd arra visszatérünk, amit az előbb említettem, hogy én azt szoktam észrevenni, hogy ülök a lányamban, laptopozok, és aztán így belesztondulok, de hogy az ujjam még mozog. Tehát onnan szoktam rájönni, hogy elaludtam, hogy az ujjam megnyomja a billentyűt az egéren, és akkor valami följön az interneten. Tehát, hogy mi kapcsol ki először, vagy?
Hát az alvás folyamata is egy elég komplex folyamat. Tulajdonképpen vannak ilyen homeosztatikus szabályozó faktorok, tehát, hogy valaki mennyire fáradt, kimerült, mennyire van szükség a regenerációra, illetve van ez a napi ritmus általi szabályozás, tehát, hogyha jön a sötét időszak, akkor elkezd emelkedni a melatonin hormonnak a koncentrációja, ami hozzásegíti az alvást irányító idegsejteket ahhoz, hogy működésbe lépjenek és elindítsák az alvást. De egyébként ezek az ilyen mozgások, akár az új mozgás, amit itt említett az előbb, vagy az izomremegés, vagy az izomrángások elég gyakoriak az elalvás közeli állapotban. De hát itt ez egy ilyen összehangolt, szabályozott folyamat, tehát kell hozzá hormonális változás, kell akár a fényintenzitásnak a csökkenése, illetve maga a fáradtság, ami elindítja a folyamatot.
Ha én óránként felébredek éjszaka, akkor rosszabbulnak vagyok tekinthető?
Abszolút. Az, hogy valaki néha-néha fölébred, mondjuk kimegy WC-re, vagy fölriad egyszer-egyszer, az nem probléma, hogyha ez nagyon gyakran előfordul, vagy egy éjszaka többször is felébred valaki, akkor itt mindenképp érdemes utána nézni, hogy mi lehet a probléma. Ez lehet egyébként egyszerű stressz miatt is, de hogyha nagyon gyakran előfordul, akkor ez nyilván nagy problémákat tud okozni, úgyhogy akkor érdemes ezt kivizsgáltatni.
Nekem mondjuk a szervezetem úgy működik, de hát ez természetesen nyilván nem példa, hogy ha elalszok, mint én 9:30, akkor 10-kor fölébredek arra, hogy most már le kéne feküdnem aludni, tehát hogy fölébreszt az órám. És viszont ugye mondtam azt, hogy a beszéd előadásában kitért arra is, hogy hogyan működik az immunrendszerünk, és hogy miért is baj, hogyha a cirkadián felborul.
Így van. Én alapvetően ezzel foglalkozom. Az immunrendszerünknek egy jellegzetes napi ritmusa van. Ez azt jelenti, hogy napközben, amikor a kórokozóknak leginkább ki vagyunk téve, akkor egy aktiváltabb állapotban van ez a rendszer. Az immunsejtjeink kint vannak a szövetek között, járőröznek, nézik, hogy van-e valamilyen behatolás, valamilyen infekció. És éjszaka alapvetően a regenerációs folyamatok dominálnak.
Nincs dolga.
Így van, kisebb az aktivitás. A probléma az akkor jön, amikor a ritmusunk felborul. Tehát mi olyankor vagyunk aktívak, amikor nem kéne aktívnak lenni, aludnunk kellene, itt lehet akár a váltott műszakban végzett munkáról beszélni, vagy akár a tinédzsereknek, fiataloknak az éjszakai bulizásáról. Ilyenkor sokkal védtelenebb a szervezetünk, pontosan amiatt, mert az immunrendszerünk éppen más fázisban működik, akkor egy regenerációs fázis dominál, úgyhogy mindenféle ritmuszavar fertőzésekhez vezet, gyakoribb fertőzésekhez, vagy súlyosabb fertőzésekhez, esetleg gyulladásos állapotokhoz, autoimmun folyamatokhoz, hogyha ez hosszú távon fennáll, úgyhogy az immunrendszerünk abszolút reagál erre. És még egy egyszerű példát mondjak, amit mindenki biztos tapasztalt, a reggeli vérvételek. Ugye, hogyha bármilyen problémánk van, akkor reggelre rendelnek be minket az orvosok vérvételre. Ez azért van, mert nagyon sok paraméter a vérben napi ritmust mutat. Ilyen például az immunsejteknek a száma is. Tehát egyébként napközben a vérben sokkal kevesebben vannak, mert ilyenkor, ahogy említettem, kimennek inkább a szövetek közé járőrözni, de hogyha mi később mérnénk a nap folyamán, akkor már egy másik tartomány lenne a normál érték, úgyhogy ezért fontos, hogy ezeket a vizsgálati időpontokat is tartsák az emberek.
Egyszer úgy jártam, hogy menem kellett vérvétel reggel, de ugye hajnalban mindig elmegyek futni, és futás után érkeztem be vérvétel, és aztán kijött az eredmény, hát ennyire rossz, tehát gyakorlatilag meg kellett volna, hogy halljak a véreredményem miatt, mert hogy a futás után teljesen megváltozott az éjszakai vérképhez képest a helyzet.
Igen, így van, abszolút, tehát a fizikai aktivitás is hatással van nagyon sok paraméterre a vérben, hormonok mennyiségére is, illetve pont az immunsejtek számát is alapvetően növelheti, úgyhogy igen, ez mindenképp félrevezeti a vizsgálatokat.
Ezeket a kísérleteket vagy vizsgálatokat, amiket említett, ezeket hol és hogyan és mikkel végzi? Vagy...
Többféle vizsgálatunk is van, amit lehet, azt próbáljuk állatkísérlet nélkül megoldani. Nyilván nekünk sem célunk kísérleti állatokat feláldozni, de van, amit igazából csak rajtuk lehet. Vannak humán vizsgálataink, ahol azt nézzük, hogy az egyes immunsejtjeinkben a vérben milyen aktivitás zajlik, funkciókat mérünk, különböző fehérjéknek a szintjét mérjük, génexpressziós vizsgálatokat végzünk, de a fő kutatásunk most egérkísérleteken zajlik. Alapvetően azt nézzük, hogy különböző metabolikus változások, tehát anyagcsere változások az étkezésen keresztül hogyan befolyásolják az immunrendszerünknek a működését és a gyulladásos folyamatoknak a lefolyását. Ez azt jelenti, hogy egereket különbözőképpen etetünk. Van olyan egerünk, ami a nap során bármikor hozzáfér a táphoz, és van olyan egerünk, ami a napnak csak egy meghatározott 10 órás intervallumában. Egyébként ez náluk éjszaka van, mert ők amúgy éjszaka aktív állatok. És azt vettük észre, hogy ha csak éjszaka az aktív fázisuk alatt etetjük őket, sokkal enyhébbek a gyulladásos folyamatok, amik kialakulnak a különböző gyulladásos modelleinkben. Foglalkozunk ízületi gyulladással, tehát reumatoid artritis modellel, az egyik kollégám például kontakt hiperszenzitivitás modellt vizsgál, ez azt jelenti, hogy a bőrgyulladás is sokkal súlyosabb egy olyan egérben, ami a nap folyamatosan táplálkozik. Úgyhogy úgy tűnik, hogy önmagában az, hogy mikor időzítjük a táplálkozást, alapvetően meghatározhatja a gyulladásos folyamatoknak az erősségét. Tehát mindenkit arra bíztatnék, hogy próbáljon meg egy ilyen szűkebb intervallumban étkezni.
De hogy ezeket a betegséget létrehozzák az egerekben?
Igen, 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 ezt létre kell hozni az állatokban. Igen, egyébként, hogyha csak az alap immunműködést nézzük, akkor is azt látjuk, hogy alacsonyabb a gyulladásos állapota egy olyan egérnek, aki megfelelő intervallumban eszik. Ezt onnan tudjuk, hogy például a zsírszövet rengeteg olyan anyagot termel, ami gyulladást indukálhat a szervezetben, és hogyha zsírszövet állapotát megvizsgáljuk az állatokban, amik csak 10 órában kaptak tápot, sokkal alacsonyabb ezeknek a szintje. Tehát úgy tűnik, hogy már az alapszintű működésben is van egy ilyen visszafogottság, hogyha jól táplálkozik az állat.
Gondolom sok egérrel kísérleteznek. Egerek nem túl hosszú életűek, ugye?
Nem túl hosszú életűek, igen.
Szegények. Hogy, és ezeknek a kísérleteknek mikor lesz idézőjel kezdődik kézzelfogható eredménye?
Kézzelfogható eredménye már most is van, tehát két publikációnk is elkészült a témában, az egyik éppen bírálat alatt van, a másik hamarosan bírálat alatt lesz. És hát ennek mindig, ugye mi alapkutatással foglalkozunk, mindig az a cél, hogy megismerjük, hogy a rendszer, szervezetünk hogy működik. És hogyha ezt így megismertük, onnantól lehet tovább lépni, hogy lehet ebbe a rendszerbe beavatkozni, akár gyógyszeresen, milyen pontokat lehet megtalálni, vagy hogy lehet akár ezeket a módszereket kiegészítő terápiaként alkalmazni emberek esetében meglévő gyógyszeres kezelés mellé, hogy még hatékonyabb legyen. Tehát itt nyilván a tovább lépések lehetősége az számos, de hát mindig az alapokat kell először megvizsgálni.
Ön hisz a gyógyszerekben?
Hát természetesen hiszek, hiszen mégiscsak tudományos eredmények, tehát vannak olyan esetek, amikor szerintem muszáj gyógyszert szedni. Ugyanakkor szerintem a mai modern társadalom kicsit úgy rendezkedett be, hogy szinte mindenre
igen,
képes látja, az ember.
Igen, látja, én is azt mondtam, hogy oldják meg a problémáinkat, meg a három műszakos nővérek, meg taxisofőrök, meg éjjeli portások dolgát szedjünk be valamit, ami természetesen hülyeség.
Igen,
nem
így
meg kéne
van.
Szedni, hanem...
Így van, tehát ezt azért nem ész nélkül kell csinálni, de vannak esetek, amikor természetesen a gyógyszer az egyetlen megoldás, és nagyon sokat segít, tehát ez... Így van.
Igen, majd még nem mondtuk ki a bűvös szót, csak így kerülgettük az időben korlátozott evésre már utalt az imént, tehát igen. Pont az egérkísérletek kapcsán, de hogy ez emberre vetítve hogyan működhet, vagy hogyan kellene működnie?
Ez az úgynevezett time-restricted eating, vagy szokták intermittent fastingnak is mondani, rengeteg formája van ennek. Vannak ilyen divatos diéták is, de tudományos alapon működik a legtöbb, azért azt kell, hogy mondjam, tehát ez nagyon szerencsés eset. Az lenne a lényeg, hogy ne okozzunk magunknak anyagcsere problémákat, az étkezésünket mindenképpen egy 12 órás időablakra kell szűkíteni. Tehát ez azt jelenti, hogyha valaki reggel 7-kor reggelizik, akkor a vacsora legkésőbb este 7-kor legyen. Tehát ne lépjük túl ezt a 12 órás ablakot. Ez az alap. Tehát ez azt lehet mondani, hogy ezzel nem teszünk kárt. Aha. De az a legjobb, minél szűkebb időintervallumra korlátozzuk az étkezésünket. Tehát, hogyha 10 órára korlátozzuk, az még jobb, ha 8 órára az csúcsszuper. És igazából azt lehet mondani, hogy ilyenkor nem történik kalória megvonás. Tehát mi ugyanannyit ehetünk, mint hogyha 12 órát ennénk, csak egy rövidebb intervallumban próbáljuk ezeket a tápanyagokat felvenni. Tehát ez lenne a lényeg. Kollégáim amerikai munkacsoportban megfigyelték, hogyha ugyanakkora mennyiségű ételt esznek az emberek, de csak 8 órában, nem 12 órában, akkor automatikusan még fogynak is, és rengeteg anyagcseremutatójuk javul drasztikusan. Tehát rengeteget tud segíteni, hogyha az ember így időben korlátozva táplálkozik.
A testmozgás, a sport az befolyásolja az alvás minőségünket?
Természetesen, és nagyon sokat segít, hogyha valaki sportol, tehát eleve az izmok aktivitása, szintén az anyagcsere folyamatainkra, alapvetően a mentális állapotunkra is hatással van, tehát rengeteg összefüggés van, nyilván ez is elég komplex, de a sport és a megfelelő étkezés alapvető, még az alvás minőség szempontjából is.
Tamás kérdezi a Viberen, hogy illetve állítja a Viberen, és azért reagáltatnám rá önt is, hogy a váltott műszakban dolgozók terheléséhez képest az évente kétszeri óraátállítás teljesen elhanyagolható hatás. Ön mit gondol erről?
Hát, hogyha azt kell összevetnünk, hogy mit él át egy váltott műszakban dolgozó ember, és mit él át az, aki az óraátállítástól szenved csak, akkor abszolút egyetértek ezzel az állítással. Ugyanakkor mit mindig társadalmi szintekről kell, hogy beszéljünk, tehát nem mindenki dolgozik váltott műszakban. És azt látjuk, hogy ez az egyórás változás is már látható problémákat okoz a társadalomban, tehát megnövekszik akár a stroke-nak a gyakorisága az óraátállítást követő pár napban, különböző patológiás állapotok gyakoribbak ilyenkor. Tehát nagyon kevésnek tűnik ez az egy óra, valóban nem sok, viszont a ritmusunk szempontjából nem elhanyagolható. Most nyilván nem annyira drasztikus, mint egy váltott műszakban végzett munka, ezzel abszolút egyetértek, de mégiscsak jelentős. És egyébként mi még viszonylag szerencsések vagyunk itt az időzónának a keleti régiójában, tehát ugye megy ez a vita arról, hogy téli vagy nyári időszámítás lenne az ideális, és alapvetően a téli az ideális, mert a reggeli fényintenzitás növekedés sokkal fontosabb a cirkadián ritmusunk egészsége szempontjából, mint a délutáni magas fényintenzitás. Tehát mindenképp az lenne jobb, hogyha korábban lenne világos, ami ugye a téli időszámítás során megvalósítható. Ugyanakkor nálunk, itt a keleti régióban ugye hamarabb világosodik, mint nyugatabbra, mondjuk Németországban reggel, úgyhogy nálunk nem okozna drasztikus problémát a nyári időszámítás sem, de alapvetően a téli lenne a legideálisabb.
A fényintenzitást említette, miközben ugye beszélgetésünk egy pontján pont a mimózákról beszéltünk, akik megszívják, mert hogy nincsen ennyire fontos a fény és a fény minősége?
Természetesen a növényeknél ez ugyanolyan fontos, tehát gondoljunk bele, hogy ők fotoszintézissel, tehát a fény hasznosításával állítják elő maguknak a tápanyagokat, a cukrot, tehát náluk ez szintén eszenciális, hogy már akkor maximális készültségben legyenek, mikor a fény megjelenik, hiszen ők akkor teljes hatékonysággal tudják az anyagcsere folyamataikat üzemeltetni, úgyhogy itt az lenne a lényeg, hogy már azelőtt mondjuk kelet felé állítja leveleit a napraforgó, hogy felkeljen a nap, hiszen ilyenkor teljes felületen tudja a fotoszintézist végezni, úgyhogy a növényeknél ez ugyanolyan fontos, mint nálunk. Sőt, azt kell, hogy mondjam, hogy ez a cirkadián ritmus és a fénnyel való összhang gyakorlatilag minden élőlényben megtalálható.
megváltoztathatja az emberek életminőségét az, hogy, hogy éjszakon élnek, vagy, vagy mediterrán országban, vagy még délebbre?
Igen, alapvetően igen, nyilván ahogy említettem, itt lehetnek genetikai különbségek is, hogy ki hol születik, milyen genetikai állománya, de, de természetesen a fényintenzitás alapvetően nem csak a ritmusunkra van hatása, hanem a hangulatunkra is. Tehát azért azt mindenki akár tapasztalta magán is, hogy egy, egy mediterrán út, egy nyaraláskor azért a hangulatot tudja javítani, a folyamatos napsütés, az, az nagyon pozitív hatással lehet az emberre, és említettem, hogy mondjuk éjszakon a szezonális depresszió pedig nagyon gyakori, tehát ugye ahol azért folyamatos sötét van akár hónapokon át, az nyilván az ember sem a hangulatát, sem a cirkadián ritmusát nem segíti.
Nekünk meg ilyenkor nincs más választásunk, mint hogy, hogy menjünk ki a napra, amikor csak tehetjük.
Ez így van, és minél nagyobb fényintenzitásra, tehát hogyha itt egy irodai megvilágítást nézünk, ez sokkal-sokkal alacsonyabb fényintenzitást jelent, mint egy, egy átlagos napsütéses nap, úgyhogy mindenkit arra biztatnék, hogy természetes fényen töltse minél több időt.
És a szolárium?
A szolárium...
Csőcsere volt az utcánkban, gondoltam, hogy esetleg... Vicceltem. Nem vegyek komolyan.
Hát, hogyha a bőrrákot valaki szeretné kockáztatni, de nem javaslom senkinek.
Azt írja a hallgató, hogy ezek szerint már egy órával eltérő időszak zónába se érdemes nyaralni, utazni, pláne, hogy ott idő sincs hozzászokni, és mihez alapítja meg.
Ha valaki elutazik, egyébként a szervezetünk, ahogy mondtam, elég jól reagál a környezeti változásokra. Ugye van a sima jetlag jelensége, tehát nem a szociális jetlag, hanem az utazások következménye. Alapvetően naponta körülbelül egy órát tud átállni a szervezetünk. Tehát, hogyha valaki egy órára lévő időzónába utazik, akkor azért egy nap alatt akklimatizálódik a szervezet. Tehát ennyi rugalmasság természetesen van a szervezetünkben, hogy ez nem okoz olyan nagy problémát, de semmiképp sem ideális ezt rendszeresen csinálni.
A délutáni alvás jó vagy rossz, kérdezi Katalin, nem tudom, hát ugye ön nem alváskutató.
Nem vagyok alváskutató, azt tudom, hogy ha szűken a cirkadián ritmus témakörét nézzük, akkor a délutáni sziesta az nem tesz jót a napi ritmusunknak. Ugyanakkor azért vannak itt más tényezők, amiket mindenképp figyelembe kell venni, tehát hogyha ha valaki nagyon kimerült és szívesen alszik ilyenkor, és ő utána ezt nagyon jól érzi magát, akkor én nem tudom azt mondani, hogy ezt ne csinálja. Ugye vannak kultúrák, ahol ez rendszeres, hogy sziesztáznak délután, úgyhogy szerintem itt még vannak ilyen tisztázatlan pontok. Ha tisztán a cirkadián ritmus témakört nézzük, akkor a kutatások azt mutatják, hogy annak nem segít.
Nyilván az egerek nem tartanak sziesztát, a macskák sem nagyon, és a kutyák is azt mondja, hogy napi 18 órát alszanak jó esetben, hát hogy nem pörögnek túl. Egerek is alszanak folyamatosan?
Nem folyamatosan, ők nagyon kis aktívak, de azért egy 8-10 órát ők is tudnak aludni, hogyha nem hámborgatjuk őket.
Még felteszi a hallgató, hogy kinek ideális, ha délután 4-kor megy le a nap. Nem tudom.
Senkinek nem ideális, nyilván ez attól függ, hogy éppen hol vagyunk, melyik országban, de ahogy említettem, az sokkal fontosabb, hogy reggel 8-kor, meg 7-kor, mikor elindulunk a munkába, akkor ne legyen sötét, hiszen a szervezetünket, illetve a környezettel való szinkront a reggeli napfény fogja nekünk megadni, tehát ez sokkal fontosabb.
Említette, hogy elbírálás alatt van most a tanulmányuk?
Igen.
És az hol fog megjelenni, ha jól elbírják? Hát mi a sorsa innentől?
A jelenlegi újság, ahol az elbírálás folyik, ez a Frontiers in Immunology újság. A másik tanulmány még nem tudom, hogy hova kerül beküldés, úgyhogy reméljük a legjobbakat, nagyon jó bírálatokat kaptunk rá, mire megadtuk a válaszokat, úgyhogy most várjuk a döntést.
Gondolom nem minden részletéről beszéltünk itt az elmúlt egy órában.
Hát igen, van még több részlet is. Hát nyilván a mechanizmust derítjük föl, hogy hogyan működhetnek ezek az anyagcsere változások a szervezetben, tehát milyen módon hathatnak az immunrendszerünkre.
Hát nekem ez az immunrendszer és az ébredés az valóban egy izgalmas kérdés, tehát lehet, hogy arról már még jó lesz beszélni.
Hát amit itt tudunk, ezt nem csak a mi vizsgálataink alapján mondhatom, hanem úgy tűnik, hogy mások is nagyon hasonló eredményre jutnak, hogy A táplálkozás alapvetően módosítja azoknak a sejtípusoknak a működését, amik a gyulladásban, illetve fertőzésekben leggyorsabban aktiválódnak. Tehát ezek az úgynevezett neutrofil granulociták, illetve monocita sejtek, tehát ezek ilyen mieloid sejtek a csontvelőben keletkeznek, és azt lehet tudni, hogy ha valaki rosszul táplálkozik, és emiatt a zsírszövete például nagyon sok leptint termel, akkor ez a leptin szint változás direkt is aktiválhatja ezeket a sejteket, tehát ilyenkor túlaktiválódnak, tudnak szövetkárosodást okozni, autoimmun folyamatokat elindítani, illetve azt is tudjuk, hogy ez a megváltozott leptin szint vagy zsírszöveti aktivitás a csontvelőre is hat, ami ilyenkor sokkal több ilyen gyulladásos típusú sejtet tud képezni. Tehát úgy tűnik, hogy az anyagcserénk abszolút kommunikál az immunrendszerünk működésével, és hosszú távú hatásai lehetnek
nagyon
akár a gyulladásra.
Nagyon szépen köszönöm, hogy itt volt Ella Krisztina, molekuláris biológus, a Szemmelweis Egyetem Élettani Intézetének kutatója volt a vendégünk. Nagyon szépen köszönöm, hogy itt boldog új évet, és további jó kísérletezést, kutatást és tanítást kívánok.
Köszönöm szépen a meghívást.
A mai műsor szerkesztője Korpás Krisztina volt. A műsor létrehozásában segítségemre volt Turilui, Balogh Kármen, Zsidai Péter. Köszönöm szépen megtisztelő figyelmüket. Egy hét múlva találkozunk. Még előttünk egy hétvége, ne vezessenek részegen, a kábítószert fogyasszanak, tudják, hol a határ. Give peace a chance, Putyin rohagy meg. Véhallás.
Sajnos lejárt az időnk, úgyhogy szívesen hallgatnánk még, de
nem kell, nincs értelme ennek a beszélgetésnek.
Ó, mi nem így láttuk.
Nem csak ennek, egyiknek sem elhangzik a Klubrádióban. Köszönöm szépen!